Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ménesi Gergely karmester, karvezetővel Molnár Péter beszélget. A beszélgetés második részét hallhatják.
Szeretném megkérdezni, hogy téged Földes Imre nem tanított?
Elnézést, hogy kihagytam a...
Név, nekem az egyik legnagyobb tanárom volt, és nagyon szerettem Imre bácsét, mert egy zseniális egy tanár, és olyan élmény volt az óráira járni. Neked milyen élményeid voltak ebben kapcsolatban?
Én a Bach kurzusát tudtam meghallgatni a Zeneakadémián. A mi időnkben lehetett választani, hogy kinél kezd az ember, és sajnos az órarendi háló megszabta azt, hogy hát én erre az órára érek rá, akkor oda fog bemenni. Azt hiszem, hogy én Liszttel kezdtem, vagy Wagnerrel, tehát ugye nem baj, ha az ember sorrendben tanulja a zenetörténetet, igen, valamire így, építkezzen, de valahogy az az óra volt jó, és második vagy harmadik évfolyamban tudtam bemenni egy Bach kurzust meghallgatni. Az az öröm, ami az ő előadásából, és az a csodálat, hogy azt a Bach művet, hogy írhattam, mindenre rácsodálkozik. Igen, és különleges feladatom volt az ő óráin. Egy írásvetítővel kotta anyagokat hozott. Elmesélte, hogy ebben a kantátában mi történik, vagy itt a passzakája hányszor ismétlődik, vagy a passióban most éppen melyik rész van. És a zenehallgatásnál ő mindig kotta példát, nem kézbeadott partitúrát, és valaki fordítva fogta, hanem kivetítette, hogy azt mindenkinek látnia kell. Nem tudom, hogy miért, valahogy én kerültem oda, és hát én cserélgettem a lapokat.
Igen.
És ugye hát ez egy nagyon jó stúdium, hogy ugye úgy cseréljük a lapot, hogy mire megszólal a következő akkord a következő oldalon, az már a következő előtte. Oldal már ott legyen fönt, igen. Mert hát ugye előre olvasuk a kottát, igen. Ha értünk hozzá. Bizony voltak olyan gyors tételek, amikor hát észnék kellett lenni. Hát ez úgy hozzákapcsolódott Földes Imre tanár úr óráihoz. Ma is találkozunk, és felajánlott a tegeződést nekem, amit hát én nagy tisztelettel fogadtam el.
Nem, ő egy csodálatos ember. De mind a ketten azt hiszem, hogy egyetértünk. Arról beszéltél, hogy megszerezted ugye a karvezetés diplomádat, de utána még te tovább tanultál, és akkor mi lett belőled még?
Igen, még karmester lett belőlem, illetve zenelmélet tanár. Ez egy régi hóbort, hogy szolfés zenelmélet, azt én nagyon szerettem, és úgy éreztem, hogy ezt amíg az ember tanulhat, hát miért ne tanuljon?
Persze.
Összesen 8 évig tartott ez, tehát átfedéssel végeztem el a 2x5 évet, úgyhogy a karvezetés 4.-5. éve az egybeesett a karmester első és második évével. De hát ez is zene, az is zene nem okozott gondot, örömet szerzett.
És akkor lényegében így már karmesteri végzettséged is lett, Gergely, ugye?
Így van.
És utána kezdtél el vezényelni. Milyen zenekarokhoz kerültél? Milyen zenekarokat vezényeltél? Mert úgy tudom, hogy elég sokat, ha erről meséltél.
Első munkahelyem feledhetetlen, nagyon nagy élmény volt. Fiatalokkal kezdhettem dolgozni 27 évesen a Miskolci Egyetemnek, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének a zenekarát vezethettem. Egészen különleges módon kerültem oda, a Miskolci Szimfonikus Zenekarnál Kovács László karnagyúr meghívására párszor ifjúsági koncertet vezényelhettem, és ott megismert Miklós Dienes András, egy brácsa szólamvezető, aki amúgy tanított is a főiskolán, és a zenekart vezette akkor, és mondta, hogy ő valami miatt el kell, hogy utazzon hetekre, talán a zenekarral, már nem is emlékszem, helyettesítsem őt a gyerekeknél, ez a műsor, Michael Haydn, Joseph Haydn, talán marosszéki táncok, még volt valami, nem emlékszem, valami nyitány talán. Remek műsor, hát fiatal karmester, mindenevő, kinyitja a partitúrát, hallgatja, zongorázza, amennyire tudja. Elmentem a fiatalokhoz. Hát, ugye az a fantasztikus a fiatalokban, hogy hajlékonyak. Tehát, hogy először eljátszák úgy, hogy azt se tudom, hogy melyik művet játszák, és akkor, amikor egy-két dolgot kér az ember, és mint hangszeres megpróbálja a legnehezebbeket kivenni, és összerakni, hogy az íve legyen, hogy tiszta legyen, hogy hallgassák egymást. Elég jó eredményeket értünk el, és nagyon, nagyon szimpatikusok voltak a fiatalok. És letelt az idő, én elvégeztem a próbákat, a koncert pár héttel később következett volna, és Miklós Dienes András tanár úr azt a hallatlan, gáláns gesztust tette, hogy Gergő, te foglalkoztál velük, a gyerekek jól érezték magukat, jó is lett, dirigáld el te a koncertet. Hát megtiszteltetés volt, elvezényeltem a koncertet, és tanár úr következő szeptembertől átadta a zenekar vezetését nekem. Tehát 27 évesen egy főiskolai zenekart vezethettem, és kamarazenét is taníthattam. Hát első munkahely, első szerelem. Tehát ez meghatározza az életemben. Az a lelkesedés, amit ezektől a gyerekektől én láttam. Nyilván én se unottam, mentem a próbákra, nem tudom, de nagyon nagy élmény volt az, hogy ők lángolnak, ők mennek, ők csinálják, ők szívesen jönnek. Hát ez fantasztikus. Két lemezt sikerült felvenni ezzel az együttessel, és az egyik lemez Bárdos Lajos tanárúnak az Alexius szvitje, ami úgy tudom, hogy előtte nem került rögzítésre. Szabó Miklós tanár úr kutatásainak eredményeképpen az a Bartók 7-1 nemű kar, melynek úgy tudjuk, hogy egy hiteles sorrendbe történő felvételét készítettük el. Bárdos Lajos javasolt 5 egy nemű kart egymás mellé, melyet Bartók meghangszerelt, és a másik kettőt azt később illesztette hozzá, de Szabó Miklós tanár úr talált egy olyan másolatot a kéziratról, melynek szélén kicsi számokkal más sorrendre bukkant.
Meg voltak jelölve, hogy milyen sorrendbe kéri a szerző.
Ugye valószínűleg, hogy Bartók javasolhatta.
Persze.
És hát vagy a tengelyrendszer mentén, vagy tercrokon kapcsolatok mentén egészen más fűzér jött létre, és mi ebben a sorrendben rögzítettük, és egy főiskolásokkal történt előadás, lemezfelvétel, tehát újra tudtuk venni. Úgy gondolom, hogy ő nekik is élmény, és egy maradandó, kézzel fogható emlék
hát
erről az évről.
Úgy is mondhatnánk, hogy ez egy Magyarország ős bemutató volt, és ha megfelelő sorrendbe állítjuk ugye a darabokat, akkor ezeknek a daraboknak a hangulata is megváltozik. Tehát nagyon érdekes, hogy ahogy mondjuk megszokták az emberek, és ott van ugye a zeneszerzőnek a ajánlása, hogy ő mégis ezt hogy gondolja, ugyanazokat a darabokat játszátok egymás után, és mégis más a hangulata.
Amit így érzünk ebben a sorrendben, egy másik vetületbe kerülhet, egy másik kontraszt révén talán hatásosabb.
Igen. Utána nagyobb együtteseket is vezényeltél, ha erről mesélne a kedves hallgatóknak.
Igen, a miskolci évek után a Győri Egyetemi Zenekart kezdtem elvezetni, mai napig ott vagyok, már 20 éve. Módom volt a Váci Vox Humana kórust vezényelni és vezetni jó pár évig. Megdöbbentő volt, hogy Maklári József tanár 57 évig vezette előttem, és én egyszer csak úgy odaállok, és...
De te is úgy tudom, legalább 4 évig.
Én 4-4 és fél évig voltam ott.
Voltál.
Igen. Elég sok oratóriumot tudtunk előadni, és sok zenei, egyházzenei élmény is fűződik a Váci évekhez. Szolnokon is vezényelhettem, a Szolnoki Szimfonikus Zenekarnál, a Szolnoki Színházba is döbbenetes, például Kodály Székelyfonó előadásoknak lehettem részese. Operettet is játszottunk ott. A Pannon Filharmonikus Zenekarnál is dolgozhattam. A Zuglói Filharmóniában is vezényelhetek. Taníthattam is a Szent István Konzervatóriumban. És a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekarát vezethetem.
Na most ezek nagyon érdekes feladatok, amiket csináltál. Szeretném megkérdezni, hogy azért sokfelé járhattatok különböző szereplésekre, ha ezek közül egyet-kettőt megemlítenél ilyen érdekességképpen, hogy merre jártatok, miket tapasztaltatok a világba ezekkel az együttesekkel.
Hát akkor visszanyúlok a hegedűs múltamhoz. Görögországban jártunk, Athénban, Tesszalonikiban, Larisszában játszottuk Verdi requiemjét. Az egyik előadáson, ugye bátyám ott ül a fagottszólamban, elég komoly, nehéz fagottszóló van, és valami történt az énekesekkel, ki tudja már, hogy jól énekeltek, avagy sem. Nem nagyon tudta senki se, hogy most tovább menjünk, vagy nem menjünk tovább. Elég nagy tanástalanság volt. És Balázs bátyám úgy döntött, hogy hát akkor innen folytassuk, és szerencsére megmentette ezzel az előadást, nem kellett...
Magyarul ő intette be, hogy akkor most innen...
Ő elkezdte a szólót.
Egyértelműen,
és mindenki érezte, hogy hát akkor...
Nincs pese.
Haladjunk és kísérjük.
Igen.
Hát ez egy lélek jelenlétnek a megnyilvánulása Persze. volt, ami mai napig fantasztikus bátyámnál. Egy másik ilyen Verdi Requiem előadáson megtapasztalhattam azt, hogy hogy a zenekari játék az önfegyelemre nevel, és lelki tartásra, lelki erőre emel. Nem tudom, hogy fölvette a tévé, vagy nem, minden esetre hatalmas reflektorok voltak az egyik görög előadásnál, és az egyik reflektor eldurrant, de olyan hangerővel, hogy hát akkor én még ekkora zajt nem hallottam. És egy csendes részben játszottunk, és én csak arra lettem figyelmes, hogy én tudom, hogy tovább kell játszani, és nem szabad megmozdulni, és egy pillanatra utána felemeltem a szememet, hogy mit csinálnak a többiek, és mindenki játszott tovább, mintha mi sem történt volna. Ez akkora élmény volt, hogy tudunk együtt a folyamat, az előadás a zene szolgálatában nem tudomást venni arról, hogy valami kívül történik. Ez hallatlan élmény volt nekem. Meg kell említenem, hogy fiatal karmesterként csináltam talán meggondolatlan dolgokat is. Ez egy erdélyi együtteshez, a Csíki Kamarazenekarhoz és a Pannon Filharmonikusokhoz, a Pécsi Együtteshez is kötődik. Volt olyan hétvége, amikor talán egy pénteki próbán Görsvint vezényeltem Pécset, majd elautóztam Csíkszeredára, ez olyan 760 kilométer.
Ez egy szép út.
Küszködve az elalvással, ott azt hiszem, hogy egy vagy két próbát próbáltam, majd visszaautóztam Pécsre, hogy a Görsvin koncertet vasárnap este vagy hétfőn eljátsszuk, majd visszaautóztam Csíkszeredára, hogy a keddi koncertet eljátsszuk. Azt hiszem, hogy ezt ma már nem tenném meg, nem a Csíki kanyaroknál aludnék el, hanem rögtön Pécsről kivezető úton, mert egy kicsit megváltozott a gyermekek létszáma, és hát egyrészt ugye szükség van egy apára, tehát nem lehet föláldozni magunkat, másrészt az elalvás az még gyorsabban megtörténik, mint 20-25 évvel ezelőtt.
Ez egy veszélyes dolog.
Ez egy veszélyes üzem, igen.
Különböző díjakat, meg kitüntetéseket is kaptál, és indultál egy karmesterversenyen, hogyha ezt elmesélnéd még a hallgatóknak.
Ekkor még Miskolcon tanítottam, és hallatlan élmény volt, ahogy a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszott, ismertek. Valahogy nekem mindig fontos az, hogy akikkel muzsikálok, ők jó szívvel játszanak, és partnerek legyenek, és ne az órájukat nézzék, ne azt számolgassák, hogy most akkor ez egy szolgálat, ez ennyit ér, amúgy unom az egészet. Az annyira érződik, hogy ha jó szívvel, vagy csak kötelességtudatból tesz meg valaki valamit. Ezen a versenyen második díjat nyerhettem, és hát ekkor találkoztam először azzal, hogy a televízió felveszi, vagy interjút kell adni. Fiatalként ez eléggé megrednített engem, hogy most akkor mit tudok én mondani, amit ők rögzítenek, és utána valaki visszanézi, és kinevet. Szerencsére most már ezzel nem törődök, ezért mondok ennyi butaságot, és akkor is sok butaságot mondtam, de akkor ez még zavart.
Én szerintem ezt nem mondtad, de elmondanám akkor a kedves hallgatóknak, hogy ez a 9. Ferencsik János nemzetközi karmesterverseny volt, ahol a második díjat kaptad teljesen megérdemelten.
Így van. Hallatlan élmény volt a rádiózenekart vezényelni egy Kodály Páva produkció kapcsán, amikor a hárfa szólamban nem más, mint Maros Éva játszik.
Igen.
Felemelő élmény.
Igen.
Nagy élmény volt a Stravinskyt is elvezényelni a rádiózenekar élén, a Tűzmadár szvittet. Egy állomás volt az életemben, és örülök, hogy egy visszajelzést kaphattam. Valóban lehet, hogy jó lesz ez a fiatal karmesternek.
Igen. Most egy teljesen más jellegű kérdést szeretnénk megfogalmazni, hogyha családodról mesélnél egy pár mondatot.
Így van. Három gyermekünk van, feleségem Patak Zita, ő hát fuvolista is volt, aztán zenetarnának tanult, tanított is szolfést, kórust is vezetett, most inkább énekléssel foglalkozik. Felvételire előkészítő alkalommal találkoztunk, akkor ugye mint tanítványt hát tisztelettel öveztem, de hát nem ostromoltam az udvarlással. Későbbiekben, amikor találkoztunk, akkor került erre sor, és szerencsére elfogadta az én udvarlásomat, és három gyermekünk van, 17 éve vagyunk házasok, gyermekek pedig igen intenzívek és igen jókedvűek, már 13 a nagylányom és 7 a legkisebbik gyermek. Szoktunk együtt muzsikálni, amikor feleségem énekel, és én meg kísérem zenekarra.
Gyerekeid nem tanulnak valamilyen hangszeren?
De igen, nagylányom Julianna gordonkázik, fiam Miklós kürtől, a kis leány Adél Mária pedig hát egyelőre énekel és zongorán játszik. Valószínűleg zongorán fogja kezdeni, bár van egy kis hegedűje, és azon is szoktunk játszani.
Tehát a vér nem válik vízé.
A vér nem válik vízé, úgyhogy egyikük sem gyakorol, igen.
Jaj, érted. Mármint, hogy rád jutottak ebbe.
Ebben rád, igen. Igen.
Na most egy nagyon komoly utolsó kérdést szeretnék tőled kérdezni, hogy Gergely, neked a hit a Jóisten az életedbe mennyire van jelen, és mennyibe segíti a pályádat, ha ezt meg tudnád fogalmazni?
Nagyon könnyű sorsom volt, hiszen szüleim templomban kötötték össze az életüket, templomba jártak, hívő életet éltek, ebben is neveltek minket, hittanra járattak minket, én gyerekkoromban minisztrálni járhattam. A Domonkos templomba jártunk, igen. És Hidas Vilmos atya fantasztikus, meghatározó az életemben. Ő a sekrestyében pontosan ugyanúgy viselkedett, mint kint. A szószéknél semmivel nem mondott ott többet, semmivel nem mondott a sekrestyében kevesebbet. Az élete volt példa számomra, és mi is megpróbáljuk a gyermekeket így nevelni. Van egy tévképzet az emberekről, a karmesterekről, a muzsikusokról, a színpadon lévőkről. Ők tökéletesek, ők jók, nekik tulajdonképpen semmit nem kell csinálni, ők ezt kapták. Persze sokat dolgozunk érte, tanulnunk kell, gyakorolnunk kell, de minden előadáson érzem, hogy a legfontosabb az, hogy ha az ember nem felejti el, hogy a hivatását kapta, tett is érte, de nem ő a fő felelős, vagy nem ő a fő mozgatórugó, vagy nem csak ő van központban, akkor minden sokkal jobban megy. Egy versenymű kísérete jobban sikerül, hogyha az ember a jó Istenre bízza magát. Persze nem árt megnézni, hány hangot játszik a zongorista, de könnyebben megy a kíséret, könnyebben megy a zenélés, hogyha szolgálunk, hogyha a hivatásunkat megélve azt az utat járjuk, amit éppen mi kaptunk, ami mindenki másétól különböző, ez a feladatunk.
Gergely, nagyon szépen köszönöm a veled való beszélgetést.
Én is köszönöm.
És szeretnék tőled elköszönni, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Mindörökké, amen. Én is köszönöm.
Ménesi Gergely karmesterrel, karvezetővel.